Isten igényét, Ezékiel próféta könyvének 18. részéből olvasom az első 9 verset. Így szól hozzám az Úr igéje, hogy mondhatok ilyen közmondást Izrael földjéről? Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben, mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém, annak a léleknek kell meghalnia, aki létezik. Ha valaki igaz, ha törvény és igazság szerint él, nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná felebarátja feleségét, és nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején, senkit sem nyomorgat, visszaadja adósának a zálogot, nem rabol el semmit kenyeréből, ad az éhezőnek, és a mesztelen felruházza, kamatot nem szed, uzsorát nem vesz, tartózkodik a dánokságtól, igazságosan ítélkezik a peres felek között, rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja, és hűségesen teljesíti, az ilyen ember igaz, ő élni fog. Így szól az én Uram, az Úr.
Szokás szerint egy történettel kezdeném. Ugye elvileg ifjúsági istentisztelet van, szerintem aki fiatalnak érti magát, az mindig van közöttünk. Örülök neki, valakinek még energia is marad. Ha már fiatalság és ifjúság, akkor az iskola kezdéssel kapcsolatban hadd mondjak egy történetet. Egy nap az igazgató az iskola folyosóján sétált, és hallott, hogy az egyik tanteremben az egyik tanár, hát nagyon-nagyon kiabál. Benyitott, hogy megnézze, hogy mi a helyzet. És amint a tanár meglátta az igazgatót, felé fordult és így szólt. Ez egy katasztrófa, ezt én nem lehetett ki tovább csinálni. Miért? Mi a probléma? Hát, én segíthetek, kérdezte az igazgató. Tanár Bólint rámutat az egyik diákra és megkérdi. Válaszolj, kiölte meg Julius Cézárt? A gyerek rémülten hátat, hogy nem én voltam, esküszöm, azt sem tudom kicsoda az. A tanár tovább kérdezget az osztályon belül, és hát hasonló válaszokat kap. Ekkor egy idő után odafordul az igazgatóhoz és megkérdi. Biztos benne, hogy normális válasz ez erre a kérdésre? Az igazgató meglepetten visszakérdez. Biztos benne, hogy a gyilkos itt van a tanteremben? Bizony, bizony. Nem én voltam. Nem tudom, én is úgy vagyok vele, hogy ez ilyen önkéntes reakció. Mikor hallom a nevemet, csak félfülön egybehatom, hogy nem én voltam, vagy nehogy valami hát, szóérei tudja a ház elejét. Lehet, hogy egyfajta egy gyerekkori beidegződés, ki tudja. Az egyik barátomnak meg egyből az a beidegződés, hogy a Sani volt, szóval így jártam. De az a helyzet, hogy pontosan erről van szó a mai igényben, talán kicsit mélyebben és komolyabban. Ugye Ezékiel próféta írta ezeket a szavakat, és hát ő Izrael történetének igencsak viharos évszázadaiban, időszakában élt. Az asszír birodalom lassan leomlott, és a helyét szó szerint átvette a babiloniai birodalom. Ezékiel még megélte Jeruzsálemnek az ostromát és elestét, és hogy mindaz, ami megmaradt Júda királyságából, azt tényleg elhurcolják rabságba Babilon földjére. A népnek bizony elég kemény sors jutott is, volt okuk panaszkodni. Szeret a már panaszkodás. A mentegetőzés után a másik nagy hobbink az a panaszkodás. Nem tudom, hogy vagyok vele. Hát amikor két ember találkozik, egy idő után én játékkal megyek, hogy ilyen licitálok, hogy bezzeg nekem. Emlékszem, hogy óvodás voltam, akkor mindig azon licitáltam, hogy az én apukám nagyobb, meg erősebb, meg keményebb. Most meg azon, hogy hát bezzeg nekem nehezebb, nekem jobban fáj. De az semmi. Igen. Szóval így licitálunk egymással. Neki mennyire rossz? Talán nagyapámnak volt egy ilyen mondása, hogy egyszer hallottam ilyet mondani, hogy azt mondja, te panaszkodsz az iskola miatt? Az én időmben örültünk, hogy iskolába járhattunk. Még akkor is, ha 8 kilométert kellett sétálni, hegynek fölfele, oda-vissza. Hát bizony. Szóval van egy kérdés, hogy sportolunk azért a nyavargásból. És gyakran keresünk bűnbakot, meg ugye magunkat sajnálhatjuk. És másokat okolunk általában a minket sújtó nehézségek miatt. Ebben a részben is ezért ilyen valami hasonlóval szembesül a babiloni fogság alatt. Ugye a babiloniak pont azért rohanták le a Júda királyságát, mert ők meg akartak szabadulni a külföldi elnyomás alól. Le akarták magukon rázni az idegen uralmat. És az emberek ezzel panaszkodtak, hogy mi megpróbáltunk, mi fellázadtunk Babilon ellen az Úrért, ő mégis megbüntetett minket. Mi hűségesek voltunk, ami atyáinknek, dédatyáink voltak, ők voltak a hűtlenek, akik idegen isteneknek áldoztak meg, eljártak és ígyénbe vették a templomi prostituáltakat és a hasonló szolgáltatásokat. Mi ártatlanok vagyunk, mégis így szenvedünk. Úgy gondolták, hogy az őseik vétke miatt éri őket a sok baj. És erről szól ez a mondás is, amit itt idéz, ugye az apák ettek egret, és a fiak foga vásod vele. Az Úr azonban úgy tűnik nem ért egyet ezzel az érveléssel, és elég keményen válaszol. Ugye azt mondasz, életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem fogják a többi ezt a közmondást mondani Izraelben, mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém, annak a léleknek kell meghallja, aki vétkezik. Isten a proféta szavai által kiemeli, mindenki a saját tetteiért felelős. Hogyha ezt ma írná, mondjuk Facebookon, vagy chatbe valahova, biztos, hogy nagybetűvel, ez a kiaválós nagybetű, fiatalok tudjuk, ezért, ha nagybetűvel is mindent, vagy egy akkor igen, nagybetűvel, mindenki a saját tetteiért felelős. Ez nem azt jelenti, hogy a mások hibái, vagy akár a szüleink hibái nem lehetnek hatással az életünkre. Az viszont igen, hogy mi felelősek vagyunk a saját reakciónkért, a saját döntéseinkért, és a saját tetteinkért mindentől függetlenül. Mert bizony vannak ilyen helyzetek, vannak úgynevezett akár örökletes vagy családi átkok, ahol például mondjuk egy alkoholista szülő gyermekei nagy eséllyel keresnek maguknak alkoholista partnert, vagy ők maguk is esnek az ital áldozatává, vagy válnak az italnak az áldozatává. De mondhatta volna bármi más, lelki vagy fizikai bántalmazás, elhagyatottságot, és a többi, és a többi. Mert sajnos ezek a sérülések tovább öröklődnek, tovább adódnak, és rányomják a bélyegi gyökeret az embernek az életébe. De Isten pont ez ellen emel szót. És bár elég görgedelmesen hangzik a próféta szava, igazából evangéliumot hirdet. Azt, hogy az örömhír az, hogy minden lélek az enyém. Mindenki hozzám tartozik, és mindenki a saját cselekedeteiért felelős. Én előttem. Isten előtt nem lehet mentegetőzni. Ugye ő mindent lát. Itt a 139. Zsoltár, amit énekeltünk, néha talán kicsit ijesztő. Ugye Uram megvizsgáltál, látod, ha lefesztek, ha leülök, még a számos, mint a szó, és hát bárcsak az Úr azt látta, hogy azok a szavak, amik jönnek az én számomra, és többnyire előfordul, hogy némelyik nem biztos, hogy az ő dicsőségére való, hogy szépen fogalmazzak. Ugyanakkor a másik oldalról nézzük, akkor egy nagyon nagy bátorítás, hogy Isten mindent lát, és az ő kezében, az ő szerető kezében biztonságban lehetünk. Isten előtt ugyanakkor nem lehet mentegetőzni, mert ő ismeri az igazságot, ha más nem, ha még magunk előtt is takargatjuk, ha más nem, Isten tudja, hogy mi az igazság. Nem lehet minden azt mondani, hogy az a szüleimnek a hibája. Ugye? Talán nem szeretek elég jól, nem ölelgettek eleget, túl szigorúak voltak, vagy túl engedékenyek voltak. A lényeg, pontosan emiatt vagyok, mondjuk az ő hibájuk, hogy én ilyen vagyok, hogy gyenge vagyok, hogy lopós vagyok, hogy követelőző vagyok, hogy türelmetlen vagyok, hogy hangos vagyok, hogy erőszakos vagyok, vagy éppenséggel lusta és semmit tevő, az ő hibájuk. Valóban igaz az, hogy a szülői nevelés is példa, hogy annak hiánya nagyon nagy hatása van az ember életére és a gyermek életére és lelki fejlődésére, azonban nem maradunk örökké gyermekek. És eljön a felelősségnek az időszaka. Nem lehet a szülőket, vagy a külső körülményeket volna örökként. Fel kell nőni, és szembe kell nézni a saját múltunkkal, a saját csomagunkkal, esetleg a sérüléseinkkel, és emberré kell válni. Felelősségteljes emberré, Isten színe előtt. Nem lehet mindig ezzel takarózni, amikor a saját döntéseinkkel szembesülünk. Amíg a probléma gyökere mindig rajtad kívül van, addig nem vagy képes változtatni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Amíg a probléma gyökere mindig rajtad kívül van, addig nem vagy képes változtatni. Addig fogoly vagy, addig nincs szabadulás, addig nincs menekülés, ami a szülőknek a hibája, a tanároknak a hibája, a politikusoknak a hibája, a társadalomnak a hibája, az infláció hibája, az információ hiánynak a hibája. Addig nem vagy képes túllépni valami, és nem vagy képes megszabadulni. Valóban igaz, másnak a döntései hatással vannak rá, és befolyásolnak bennünket. Viszont a saját döntéseinkért és reakcióinkért mi vagyunk a felelősség. Amikor elég felnőtt vagyok ahhoz, hogy ezt felismerjem, hogy esetleg a szüleim mit mondhattak el, vagy sem, akkor elkezdhetnek dolgozni azon, hogy kijavítsam a hibát, hogy kijöjjem ezt. Ami esetleg visszatart, hogy tanuljak belőle, hogy magam ne kövessem el ugyanezt a hibát, hogy meg tudjam szakítani akár az úgynevezett családi átkot is. Ugye sokszor felnövekszünk és azt mondjuk, hogy úgy biztos nem követünk olyan hibákat, mint a szüleink. Ha ez valóban sikerül, nem kell izgulni, majd elkövetünk másokat. Simán benne van. A jó hír megint csak az, hogy Istennek az igéje nem egy végleges térben hangzik el. És nagyon fontos, ahogy a Bibliát forgatjuk, hogy tisztában legyünk, hogyha egy-egy ige elénk kerül, azt az egész kijelentésnek az összefüggésébe nézzük. Ugye a proféta szavai elég keményen hangzanak így Izrael szemben, azonban az egészet, hogyha az Isten teljes bibliai önkijelentésének és testetlenségének az összefüggésében nézzük a dolgot, akkor más megvilágítások kerül az egész történet. Érdemes ezt mindig szem előtt tartani. Mert az embernek nem egyedül kell szembenéznie a múltnak a sebeivel, vagy azokkal a dolgokkal, amelyek hátráltatják és visszatartják. Isten gyógyító, együttérő jelenléte mindig elérhető a számunkra. Ha nem megy egyedül, akkor hívhatjuk segítségül őt. És ő valóban megsegít. Meggyógyítja a szívünkre esett sebeket, és ad mellénk olyan embereket, akik segíthetnek a további épülésben, gyógyulásban és tovább lépésben. Bízzunk Istenben, ő neki ez a szándék, hogy meg akar bennünket szabadítani. Nem felelősségre akar vonni, meg mondja, hogy minden lélek az enyém és mindenki, majd én felelősségre vagyok a cselekedetei szerint. Ez igaz. Viszont ő nem felelősségre akar vonni, hanem megszabadítani. Megszabadítani, hogy ne féljünk, amikor arra kerül a sor, mert tudjuk, hogy az ő kezében vagyunk. Sosem értettem például a boldog mondásokból azt az igét, amikor azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Olyat már láttam, hogy valaki örömkönyveket hullatott, de olyat még nyilván sose, aki tényleg igazából sírt és közben nagyon mutatott, hogy boldog volt. De hogy egyre inkább talán mehetném azt, hogy egyre jobban megismered Isten, talán ez a mondás, ez a boldog mondás, ez egy újabb jelentéssel módosul. Én inkább így fordítanám, vagy így mondanám magával. Mert a boldogság nem a sírásban van, hanem a vigasztalásnak az ígéretében. Tehát inkább boldog azok, akik sírnak, mert közel van hozzájuk a vigasztalásnak az Istene. Ez a boldogság. Nem a sírás maga, nem a fájdalom maga, hanem az, hogy a vigasztalás az mindig közel van. Mert közel van hozzájuk a vigasztalás Isten, mert közel van hozzájuk a megtört szívű Krisztus. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én szeretnék boldog lenni. Én szeretnék áldott lenni és szabad lenni. Lehet, hogy tényleg néha elfáradok, ellankadok, megkeseredek a mások apusta sebek miatt, vagy nehézségek miatt. Azonban én nem akarom keserülni, nem akarom továbbadni a sötétséget és a keserűséget, hanem világosságot szeretnék terjeszteni. Erről eszembe jutott Tatabányán színpásztor, hogy mindig mondja, hogy kérdez a gyerek, hogy akarsz áldás ember lenni? Legyél áldás ember, akarsz-e áldás ember lenni? És igen, a válasz az, hogy igen, én áldás ember akarok lenni. Ez az én döntésem, ez az én elhatározásom. Mindenféle fájdalom, mindenféle nehézség, fizikai probléma, múltbeli sérülés, vagy akár jelenbeli lerúzó és lerombozó tényező miatt, mert mindig van miért panaszkodni, mindig lehet találni okot rá, lehet licitálni egymást, hogy bezzeg nekem mennyivel rosszabb vagy nehezebb. De én áldás ember akarok lenni. Aki nem lehúz és nem megnyeri itt a licitáló versenyt, amikor panaszkodásról, meg a nyakogásról van szó, hanem az, aki felemel másokat. Az ő körülményei, az ő gyengeségei, az ő bénasságai, akár az ő bűnei ellenére is. Akar áldás ember lenni. Miután a proféta tisztázza, hogy mindenki a saját tetteiért felelős, egy hosszas felsorolásba kezd, még itt van kivetítve, és elkezdi mondani, hogy az az ember üdvözül, aki bizonyos dolgokat tartózkodik, vagy bizonyos dolgokat tesz, vagy nem tesz. És ugye protestáns evangélium keresztényekként egyből egybe jön a piros lámpa, de hát nehogy már, hát nem a cselekedet által van üdvösség, ugye? Ez nem lehet. Itt Ezékiel a cselekedeteket koncentrál, de nem azért, mert maguk a cselekedetek tesznek igazzá, vagy üdvözítőnek, hogy az ilyen ember igaz. Mert a cselekedet a szívből jön. Ami a szívből jön. Egy jó szívből, egy megújult szívből, egy megszabadult szívből életnek a cselekedetei fakadnak. Az, akinek a helyén van a szíve, aki megbékélt Istennel, aki megbékélt önmagával és a környezetével, az, akinek a szíve már a gyógyulásnak az útján és jár, és a helyreállításnak a folyamatában van, az a szív, aki eldöntötte, hogy ő áldás akar lenni. Ma abból fakadnak ezek a cselekedetek. És az ilyen szív azt is tudja, hogy Isten jó tettését nem kell elnyerni jó cselekedetekkel, hiszen Isten az ő jó tettéséről, vagy szeretetéről már számtalanszor biztosított minket. Számtalanszor bizonyított, hogy mennyire értékesek vagyunk a számára, és mennyire szeret bennünket. Ennek bizonyítéket adta több mint 2000 évvel ezelőtt a keresztfán, amikor a drága Úr Jézus meghalt értünk, és feltámadt a halálból. De azt hiszem, hogy nap mint nap megtapasztaljuk az ő gyógyító és segítő kegyelmét, ha nyitva van a szemünk. És erre figyelünk. Nem pedig a sok nehézségre, amit lehúznak, hanem ő benne bízunk. Van, aki egyszer úgy fogalmazott, hogyha nem veszel észre Istennek az áldását egy nap folyamán, akkor nem figyeltél eléggé. Mert ott volt, de csak nem veszed észre, a másra figyeltél. Mert bizony sok minden van, ami elviszi a figyelmünket. Ezért fontos elszegyesedni, Istent keresni, hozzá folyamodni. Mert nyilvánvaló az, hogy ő szeret bennünket. És akinek helyén van a szíve, az a szív nem fél az ítélettől. Mert tudja azt, hogy Jézus Krisztus áldozata megváltotta őt, és Istennél már biztonságban van. Éppen ezért teljes felelősséggel vállalja önmagát. Nem mentegetőzik, nem próbál kibújni a felelősség alól. Isten kegyelmére bízza magát újra és újra, és az ő kezébe helyezi az ő sebzett szívét a gyógyulása érdekében. Bárhalott a helyreállás és a gyógyítás és a béketeremtés útjára. Abban a tudatban, hogy ő nincs egyedül. Mert vele van a vigasztalás Istene, vele van a helyreállításnak az Istene, vele van az igaz cselekedetet is kellene. És Isten ezen túl még ad mellé testvéreket, barátokat, akik támogatják ezen az úton. Hát Isten adjon nekünk ilyen gyógyult, bátor és egyenes szívet. Munkálkodjunk ezen.